Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Hallgassátok meg, kedves testvérem, az ige hirdetés alapigéjét Máté evangéliumának 24. fejezetéből, a 15. és 31. versek közül a következőképpen. Amikor tehát meglátjátok a pusztító utálatosságot, ott, hogy ott áll a szent helyen, erről beszél Dániel proféta, aki olvassa, értse meg, akkor azok, akik Júdeában lesznek, meneküljenek a hegyekbe. Aki a háztetején lesz, ne szálljon el, ki hozzon valamit, és aki a mezőn lesz, ne térjen vissza, hogy elhozza felső ruháját. Jaj a terhes és szoptató anyáknak azokban a napokban. Imádkozzatok, hogy ne kelljen sem télen, sem szombaton menekülnünk. Mert olyan nagy nyomorúság lesz akkor, amilyen nem volt a világ kezdete óta mostanáig, és nem is lesz soha. Ha nem rövidítenének meg azok a napok, nem menekülne meg egyetlen halandó sem, de a választottakért megrövidítetnek azok a napok. Akkor ha valaki ezt mondja nektek, íme, itt a Krisztus vagy amott, ne higgyétek el. Mert hamis Krisztusok és hamis proféták támadnak majd, nagy jeleket és csodákat tesznek, hogy így megtévesszék, ha lehet, a választottakat is. Íme, előre megmondtam nektek. Ha tehát azt mondjátok nektek, íme a pusztában van, ne menjetek ki. Íme a belső szobákban van, ne higgyétek el. Mert ahogyan a villámlás keletről támad és ellátszik nyugatig, úgy lesz az ember fiának az eljövetele is. Ahol a tetem, oda gyűlnek a saskaseink. Közvetlenül ama napok nyomorúsága után pedig a nap elsötétedik. A hold nem fénylik. A csillagok lehullanak az égről, és az egek tartó oszlopai megrendülnek, és akkor feltűnik az ember fiának jele az égen, akkor jajgat a föld minden nemzetsége, és meglátják az ember fiát eljönni az ég felhőin nagy hatalommal és dicsőséggel. És ő elküldi angyalait, nagy hasona szóval, és összegyűjtik az ő választottait a négy égtáj felől, az ég egyik sarkától a másik sarkáig. Eddig Istennek írott igéje, foglaljon helyet. Kedves testvérek, ítélet vasárnapja van, vagyis az egyházi esztendő szépen lassan véget ér, mert jövő héten már reménység, és ezt követően pedig örök élet vasárnapja, november 30-ával pedig elkezdődik az advent. És a keresztény hitben ítélet, reménység és örök élet, ez nem három különálló dolog, hanem ez három olyan dolog, ami nagyon szervesen összekapcsolódik, mert nekünk igenis van ítéletünk az Istennél, mindegyikünknek személyre szóló ítéletünk az Isten igazsága szerint, ugyanakkor van reménységünk a Krisztusban és örök életünk a Krisztusban. Mielőtt rákanyarodnék Jézus ige hirdetésének, tanításának, teológiai síkjaira, ha szabad, akkor picit profánabb nézőpontból közelítenék először ezeket a sorokhoz. Jézus nem rejti véka alá azt, hogy a világnak lesznek olyan szakaszai, olyan nehéz szakaszai, amikor nagyon nagy nyomorúság lesz az emberi életben. Nem rejti véka alá azt, hogy adott esetben a saját tanítványainak az életében is megjelennek ezek a nyomorúságos időszakok, és a világ végső periódusa az pedig tele lesz békétlenséggel. A köztudatba ez ment át úgy, mint a bibliai apokalipszis, ez egy picit egyébként tévedés, mert az apokalipszis szó a görögben, illetve a teológiában nem a világ végét jelenti, főleg nem az ilyen a világot felégető világ végét, hanem az apokalipszis szó az Isten üdv tervének a lelegezését jelenti a bibliában és a teológiában. Az Istennek pedig van egy üdv terve, kedves testvérek, és ő ezt már lelepezte a Golgota keresztjén, meg a Krisztus üres sírján. Ennek a tervnek az alapjaival mi tisztában vagyunk. Viszont mégis három síkon szólalnak meg Jézus sorai, mert egyrészt beszél arról, hogy akkor az emberi életünk tele lehet olyan fordulatokkal, amikre mi nem vágyunk, és lehetnek benne nagy zuhanások. Beszél arról, hogy a világ utolsó periódusa nem lesz békés, és lehet, hogy menekülni kell, és azt gondolom, hogy ezen a két sík fölött pedig van egy harmadik is, ami meg nagyon fontos lesz, ez pedig az, hogy nem csak a fizikai valóságunkat kell valahogy biztonságba juttatni, vagy annak a biztonságára gondoskodni, hanem bizony az embernek a lelkét is biztonságba kell helyeznie. Megfelelő helyre kell menekíteni a lelkünket. És akkor visszatérve ehhez a profán síkhoz, amit említettem. Nem tudom, hogy ki figyelte a híradásokat a nyáron, a Spanyolországban soha nem látott áramszünet volt. Napokig, 3 vagy 4 napig nem volt áram, emlékeim szerint, és nagyon nagy problémába kerültek a spanyol atyafiak. Azon gondolkodtam, amikor olvasom a híreket, hogy mennyire hétköznapinak veszünk mi nagyon sok olyan dolgot, ami egyébként nem hétköznapi. 20 perc áramszünet az úgy belefér. 1-2 óra áramszünet az még úgy belefér. Egy napig nincsen áram, akkor még a fagyasztó nem olvad ki. Legalábbis elfelejtve. De ha 2-3 napig folyamatosan áramszünet van, akkor előállnak olyan problémák, amiket mi természetesnek veszünk, és mondom az egyik legnagyobbat, az ivóvizet. Azt természetesnek veszünk, hogy folyik a csapdón. De ha napokig nincsen áram, akkor egy ideig lehet mindenféle agregátorokról meghajtani a szivattyúkat, meg mindenféle dízelmotoros megoldást kitalálni, de ha a víztoronyban nincs víz, akkor a mi csapunkból nem folyik ivóvíz. És nem csak a víztoronnyal lesz probléma egy huzamosabb áram szünetnél, hanem önmagában véve az ivóvíz kiemelése is problémát fog jelenteni. És azon gondolkodtam, miközben itt olvastam a híradásokat, hogy mekkora baj van Spanyolországban, hogy egymást ugyan segítik az emberek, de nem tudnak a boltokban például vásárolni, mert hiába vannak a boltok nyitva, hiába vállalnák az eladók azt, hogy kockás füzetben meg manuálisan írják, hogy mikor mit adnak el, meg hogyan, az embereknek nincsen készpénz. A bankkártya leolvasó meg nem működik. Az ATM-ek nem működnek. Nem tudnak készpénzt felvenni. És arra jutottam, hogy nagyon biztonságosnak hiszik a mi hétköznapi életünket, és közben azon gondolkodtam, hogy tényleg egyébként mondjuk csak a mi családunk meddig maradna talpon, akkor még nyáron egy várandós feleséggel, meg 2 kicsi gyerekkel egy ilyen helyzetben. Főleg úgy, hogy a gyülekezet hihetetlenül szereti a lelkészét, úgyhogy a parókián nálunk egy fantasztikus, modern villanytűzhely van, de semmi alternatívája nincs a fűzésnek azon kívül. Vagy hát nekem a garázsban a bográs, de hogy hogyan maradnánk talpon. És közben azon is elkezdtem gondolkodni, hogy ez egy technikai hiba. Lehet, hogy van benne emberi mulasztás, meg tönkrement hálózat, nem tudom, nem is értek hozzá. A mai napig lehet olvasni, hogy bogarásszák a mai napig, hogy ki volt ezért a felelős, igazából teljesen mindegy. Ilyen szempontból, mert lehet emberi mulasztás, lehet egy malőr, lehet egy technikai hiba, teljesen mindegy. De hogy Spanyolországot nem megtámadták, nem elsodorta a cunami, nem valami hihetetlen természeti csapás érte, hanem előállt ez a helyzet, és ha ott előállhat, mi a garancia, hogy itt nem áll elő. És így közben rájöttem arra, hogy én magam is hihetetlenül cinikus voltam sok kérdéssel kapcsolatban, mert amikor a Minszki egyezményt aláírták, álmomban nem gondoltam volna, hogy Oroszország megtámadja Ukrajnát. És mentem lovászkatonán hitoktatni, és jött velem szembe a katolikus plébános, hogy én olvastad a híreket? Néztem rá, hogy Zoli, milyen híreket, mert mi történhet. Unalom a köbön, szürke hétköznapok. Hát 27 perc alatt kiiktatták az ukrán légvédelmet. Ha az amerikaiak nem szólnak közbe, egy órán belül elfoglalják ilyet. Na, mondom, az igen. És ennek kapcsán egyébként elgondolkoztam azon, hogy hogyan menekülnék, ha kellene 3 gyerekkel. Meg hova? Mit vinnék magammal? És azért hozom ezt a profán síkot, kedves testvérek, mert Jézus nagyon kendőzetlen őszintéséggel beszél arról, hogy lehetnek az emberi életnek olyan zuhanásai, amikor menekülni kell. És a menekülő embernek nagyon gyorsan kell döntéseket hozni. Aki a háztetőn van, mondja Jézus, ne menjen le, hogy magával vigyen valakit. Aki a mezőn van, ne menjen vissza a felső ruhájáért. Mi mit hagyunk hátra, ha menekülni kell? Házat, lakást, autót, birtokot, emlékeket, tárgyakat, amiket örököltünk és szeretünk. És ne kelljen menekülni, kedves testvérek, és itt kanyarodnék szépen lassan rá a teológiai síkjára ennek a jézusi igehirdetésnek. Mert kedves testvérek, Jézus urónál a hétköznapok valósága, meg a teológia, meg annak mondani valója sosem válik el. Ez egy ilyen nagyon nagy csapda, amikor mi azt hiszük, hogy a hétköznapokat, meg a hitet, vagy a megélt hitet el kell választani egymástól. Ennek a kettőnek egyben kell lennie. A hívő ember az a szerdán is hívő ember, meg vasárnap is hívő ember, meg a munkahelyén is hívő ember, és a hívő ember az Istenbe kapaszkodva gondolja végig az életét is. Én kimerem jelenteni, hogy ebben az igehirdetési igép, vagy ebben a tanításban, amit Jézus itt megfogalmaz, ebben nagyon sok olyan dolog benne van, amit mi már a történelem könyvekből ismerünk, mint katasztrófa. Ő meg tudta, hogy jönni fog. Tudta, hogy a saját tanítványai, mind a 12, aki mindenhova megy vele, át fogja élni a zsidók által szervezett keresztényüldözést, át fogja élni a Néróféle keresztényüldözést, és bizony lesz olyan, hogy menekülni kell a hitük miatt. És akkor utána megy a történelem többi története. És nem tudom, hogy mennyi van hátra a visszatérésig, úgyhogy nem is kezdek el tippelgetni, mert minden napunkat úgy kell élni, hogy bármikor jöhet vissza az Úr. De amíg nem jön vissza, azt gondolom, hogy lehetnek még olyan események, amik majd a történelem könyvekben miutánon bekerülnek, és ugyanúgy emberi összeomlásokról fognak szólni. És ilyen szempontból nagyon érdekes megnézni, hogy Jézus hogyan építi fel ezt az igehirdetést, ezt a tanítást. Hát egyrészt figyelmezteti a hallgatóságot, hogy jön a probléma, jön az összeomlás, és akkor mikor menekülni kell, akkor nem lehet azt kérdegelni, hogy akkor hazaszaladok még a útjáért. Valahogy kimenekítem az akváriumból a család kedvenc szumátrai márnáját, Tipit, a mi esetünkben. Mert ez nem életszerű. De a lelkünket is közben biztonságban kéne helyezni. Mert hogy sokszor azt hiszük ebben a kényelemre alapuló társadalomban, hogy a testünkkel, meg az egészségünkkel, meg a fizikai valókkal kell foglalkozni, és nem mondom, hogy nem kell. De kedves testvérek, a lelkünk az ugyanannyira fontos. És azt is biztonságban kell helyezni. Azt is el kéne menekíteni valahogy úgy oda, valaki olyanhoz, aki meg tudja védeni. És akkor így jön a Jézusi igehirdetésnek egy-két csavarja. Mert amint elmondja, hogy vannak ezek, vagy lesznek ezek a problémák, egyből arról is beszél, hogy elő fognak jönni olyan emberek, meg tekintélyek, akik Krisztusként próbálnak viselkedni. Akikről majd azt mondják, hogy itt, meg ott, meg amott van a megoldás, meg a megváltás. És ne hallgassatok rájuk, mert előre meg. És kedves testvérek, hogyha őszintén felcsapjuk a történelem könyveket, de ez lehet, hogy csak az én nagyon történelemorientált gondolkodásomból fakad, de hogy azért a történelem nagyon nagy tanítómester. És nem hiszek abban, hogy a történelem ismétli önmagát, én amondó vagyok, hogy ez, bocsánat, most nagyon profánul fog fogalmazni, az emberi hülyeségnek ciklikussága van. Nagyon sok mindent meg lehetne tanulni az elejénk történetéből, hogy azt ne mondjuk el. És ha őszintén végignézzük a történelmet, akkor nagyon sok olyan eseményt lehet találni, amikor ilyen nagy kollapszusoknál, összeomlásoknál előáll egy-egy ember, egy-egy társadalmi csoport, egy-egy politikai vezető is azt mondja, hogy majd én megoldom. Csináljátok azt, amit én mondok, és minden rendben lesz. Csak két nagyon egyszerű példát hozzak ide a múlt évszázadból. A szovjet diktatúra, meg Adolf Hitler. A mély nyomorban előálltak, adtak egy receptet, és egyébként nem lehet azt mondani, hogy azok az intézkedések az akkor nyomorult helyzetben lévő embereknek csak rosszat hoztak volna. Csak nézzük meg, hogy mi lett ennek a receptúrának a vége. És ne csak 45-ig nézzük a történetet. Vannak hamis krisztusok. Ítélet vasárnapra szerintem azt a kérdést teszi egyébként fel nekünk hihetetlenül kendőzetlenül, hogy mi kiben bízunk. Az életünket kibe helyezzük? Valami emberi megmondó emberbe, aki most előáll és azt mondja, hogy na majd én megoldom. És kellően keserű és nyomorult az élethelyzet ahhoz, hogy ezt elhiggyük. Vagy azt mondjuk, hogy merünk egy picit többen gondolkodni annál, ami ez a fizikai sík, és azt mondjuk, hogy az életünket a Krisztusba helyezzük. A reménységünket, az örök életünket, mert ítélet, reménység és örök élet nem válik el egymástól, ezt a Krisztusba helyezzük. Nem tudunk mindent emberi erőből megmenteni. És azt gondolom, hogy amíg nincs ilyen nagy összeomlás, meg nem üt be a mélykő, addig ott a bankkártya. És természetes, hogy akkor intézem róla a dolgokat. Nyilván tudom, hogy meddig ér a saját takarón, addig nyújtózkodom, de csippanással meg van oldva. És amikor nincs áram, akkor mi van? Az a kemény az ítéletben, kedves testvérek, az Isten ítéletében, hát, hogy őszinte. És mi nagyon sokszor nem vagyunk azok. Senkitől nem kívánom elvitatni a hétköznapjainak a küzdelmeit, mert tudom, hogy mindenkinek megvan, nekem is megvan. De közben azért azt érdemes végig gondolni, hogy ma Magyarországon egy átlag magyar, nem a mély szélességben élő, és nem a felső 10.000 része, egy átlag magyar. Nagyobb kényelemben él, mint a középkorban a királyok. Ivóvíz bevezetve, hideg-melegvíz bevezetve, a tűzhelyre nem kell hordani a tűzifát. Gyakorlatilag gombokkal helyettesítjük azt, ami a középkorban sokszor 100 vagy 1000 jobbágynak volt a feladata egy-egy uradalmi palotában vagy kastélyban. Nekünk meg egy gombnyomás a vízforraló, kettőt nyomok a termosztáton, beindul a fűtés, és sosem látott kényelemben élünk. És ez a sosem látott kényelem, ez sok esetben egyébként illuzórikus, kedves testvérek. Olyan dolgokat veszünk természetesnek, amik valójában nem azok. Van áram. Itt a templomban is. De a természetben, ha beüt a ménkő, akkor nincsen áram. Mi meg ettől függünk. És azért hozom ezt ide, mert érdemes egy picit végig gondolni ennek a lelkisükját. Én mire alapozom az életemet? Arra, hogy van technológia, ami folyamatosan fejlődik, meg már mesterséges intelligencia, meg social media, meg hihetetlenül gyors ütemben megyünk előre a technológiai fejlődésben, és holnap után lehet, hogy már a Marson építünk telepeket, nem tudom. Hát de ezek addig működnek, amíg a technológiát tudjuk működtetni. És mi van, ha az ember a teljesítő képességének eléri a határát? Mert olyan van. Nem mindig szeretünk vele szembenézni. Nem mindig szeretjük elfogadni azt, hogy nem bírok annyit, mint nem tudom, 15-20 évvel korábban bírtam. Akár szellemileg nem bírok annyi feszültséget, mint 15-20 évvel korábban bírtam. És hova tesszük közben az egészben az emberi lelket? Mert a Jóisten az nem csak a testünket szeretné biztonságban helyezni. Luther azt mondja, hogy ahova a szívedet függeszted, az a te Istened. Mi hova függesztjük az ő szívünket? Ez egy nagyon őszinte kérdés ítélet vasárnapjának. És érdemes belegondolni egy picit abba, kedves testvérek, hogy az ítélet azért kényelmetlen, mert azokról a dolgokról is a valóságot állítja, amiket mi eddig illúziókkal takarunk. Mondok egy sokszor előforduló példát. A látom, hogy milyen ilyen-olyan erkölcsi problémákkal küzdenek az emberek, és akkor kicsit magamba szállok, és megnyugtatom magamat, direkt beszélek most egy eszem első személyben, hogy hát hozzájuk képest én nem is vagyok annyira rossz ember. Nem iszok, nem verem az asszonyt, nem hagytam el. A gyerekkel is a legdurvább, amit eddig megtettem, hogy sarokba állítottam, hogy hisztizze ki magát ott, és akkor, hát akkor jó ember vagyok. Az Isten valósága meg az, hogyha a farkaservény belenéz az Isten ítéletébe, akkor kiderül, hogy a farkaservénynek megvannak a maga bűnei. Nem szereti őket. Beszélni se szeret róluk. Kimondottan zavarja, hogy ott vannak, és annyira örül, amikor szőnyeg alá lehet őket söpörni. Ott nem nézi senki. Gondolom én. Az Isten valósága meg nem ez, hanem az, hogy belát a szőnyeg alá. És akkor elmondja, hogy figyelj, fiacskám, azért onnan is ki kéne söpörni egy-két dolgot, és amíg nekem nem hagyod, addig neked nem fog menni. És én azt gondolom, kedves testvérek, hogyha én így vagyok ezzel, akkor feltételezem, hogy mások is így vannak ezzel. De ítélet, reménység és örök élet nem válik el mástól a kereszténységben. Én kimerem jelenteni, hogy nekünk azért kell az Isten ítéletével szembenéznünk. Hogy ne a magunk teljesítményében bízzunk, ne a magunk erejében bízzunk, ne az ilyen lehetőségekben bízzunk, mert azokra lehet, hogy Jóisten azt fogja mondani, hogy srácok, tizoltásnak teljesen jó. Az üdvösség szempontjából semmit sem ér. Hanem kezdjünk el egy picit végig gondolni, vagy egy picit abba az irányba gondolkodni, hogy nekünk valójában az Istenbe kell vetnünk minden bizalmunkat. Mindent. A hétköznapi döntésekben éppen úgy, ahogy az üdvösségünk kérdésében is. És azt gondolom, hogy ítélet vasárnap pontosan ezért teszi fel ezt a kérdést. Hogy merjünk egy picit a magunk kényelméből kimozdulni, vagy legalább a magunk kényelmével őszintén szembenézni, hogy nem ez a valóság, hanem ez valami kegyelmi állapot, hogy nekünk most nem kell menekülni, mert bennünket nem bombáznak, van áram, nem olvad ki a hűtőszekrény, nem kell azon rettegnem, hogy hogyan adok holnap enni a gyereknek. Ez egy kegyelmi állapot. Egy olyan országban élünk, kedves testvérek, ahol fegyver ropogás utoljára 1956-ban volt. Hihetetlenül állapot helyzet. Egy olyan országban élünk, ahol az utolsó nagy megpróbáltatásunk az valójában a pandémia meg a Covid volt. Hihetetlenül áldott helyzet, és nem mondom azt, hogy nincsenek problémák, meg nyomor, meg anyagi jellegű katasztrófák, meg mindenkinek. Jaj, de szipi-szipi és csodálatos az élete. Ezt is szóval nem fogom állítani, mert tudom, hogy nem így van. De nagy átlagokat nézve a nagyon áldott helyzetben vagyunk, és sokszor észre se vesszük, hogy abban vagyunk. És ítélet vasárnapi pont arról beszél, hogy vedd észre, hogy abban vagy. Hát van házi orvosod, aki rendel. Hogy lehet, hogy a baleseti sebészeten 6-7-8 órát vársz, mire valaki egyáltalán rád néz és kezel. Hát de legalább van, aki kezeljen. Valahol ez segy. Valahol ivóvíz sem folyik a sarokon. Kilométereket járnak emberek saras kutakhoz, hogy valami folyadékhoz jusson. Ne higgyük azt, hogy a testünk biztonságba helyezése a minden. Hogy a kényelmünk a minden. Mert a minden az a Krisztusban megjelent bizalom. És annak a végpontja meg a reménység, meg az örök élet. Imádkozzunk. Úrunk Istenünk, kényelmetlen a Te ítéleted, de talán sokkal nagyobb baj az, hogy megszoktuk a kényelmet. A kényelemnek mindig azt a szintjét, amit éppen el tudunk érni. Amit átlagossá, meg hétköznapivá tudunk tenni. Megtanultunk tüzet gyújtani, örülünk a melegnek. Hozzászoktunk ahhoz, hogy a termosztáton két nyom, gomb megnyomásával bekapcsol a fűtés, már tüzet rakni sem szeretnénk. Tudunk házhoz rendelni, minek főzni. Megcsinálja más. És közben a felemelt kényelmünkben észre se veszünk, hogy elfogyik az idő, hogy zohanunk, hogy nem az van fókuszban, aminek ott kellene lennie. És azt hiszük, hogy minden rendben van. Mozdíts ki bennünket ebből az állapotból a Te ítéleteddel. Legyen az annyira kényelmetlen, hogy elkezdjünk gondolkodni azon, hogy kiben is van a mi reménységünk. És mutasd meg nekünk azt, hogy a mi életünk testestől lelkestől a Te áldó két kezedben nyugszik. Amen.